Még egy lépés következik a rejtélyek felé Dél-Amerikában. Ez elkerülhetetlen. Minél többet sétálgat errefelé az ember, annál több rejtélybe botlik. Rejtélyes őrültségek tárháza a fiatal és csodaszép argentin Samantha Schweblin elbeszélés kötete, a madárevő. Nem is értem, hogy egy ilyen nő, majd látják a magyar kiadás fülén a fotóját, miért őrültségeken töri a fejét. Egyébként igen izgalmas őrültségek ezek, igen eredeti megközelítésben, ábrázolásban. Hát lehet, hogy ilyen az élet, vagy ilyen lesz. Jó, ha felkészülünk rá. A madárevő fordítója Kertes Gábor, vele beszélget Házi Hunor kollégánk.
Samantha Schweblin a Madárevő című kötetében igencsak zavarba ejtő írások vannak, rengeteg abszurd novella, és hogyha abszurdról beszélünk, vagy fantasztikumról, mert hát az is van ebben bőven, és főleg, hogyha egy argentin hölgyről van szó, akkor egyből beugorhat az embernek Borges. Ráadásul ugye itt egy németes nevű argentin hölgyről van szó, gondolom, hogy csörgedezhet némi német vér az ereiben, akkor persze elmehetünk Kafka felé is. Tehát hogyan érvényesülnek ezek a hatások ezekben a novellákban, illetve vannak-e más hatások is, így a világirodalomból, ha mezgetni akarunk.
Én azt hiszem, hogy érvényesülnek, biztos vagyok benne, hogy vannak olyan párhuzamok, amiket meg lehet vonni a kafkai életmű és Schweblin írásai között. Biztos vagyok benne, hogy olvasott is gyerekkorában Borgest, gondolom Argentinában kötelező olvasmányok között is vannak Borges írások, de azért szerintem nagyon sok ellentét is van, sok mindenben más, ahogy Schweblin ír, mint ahogy mondjuk Borges például.
Miből más és miben hasonló, kicsit konkretizáljuk.
Számomra mindig pátoszos volt, kicsit Borges stílusa, kicsit emelkedett ahhoz képest, hogy mondjuk Schweblin mennyire a hétköznapokról ír, vagy a hétköznapi emberekről és a hétköznapi dolgokról. Persze sok csavarra.
Ha már Borges többször is megemlítettük, akkor egyébként az argentin novellisták mindannyian az ő köpönyegéből bújtak elő jellemző. Ezt, tehát nem tudják magukat függetleníteni a nagymestertől?
Szerintem referenciaként mindig ott van. Mondhatjuk azt, hogy nem tudják. Amikor mondjuk a kortárs argentin kis prózát próbálják meghatározni, akkor általában olyan címekkel születnek írások, hogy Borges után, tehát milyen az argentin kis próza helyzete Borges után. Ez az aktuális. Pedig Borges azért nem egy mai gyerek volt, amikor meghalt, akkor sem.
Igen, és hát ahogy mondta, ugye itt az az egyetemesség, az a mindent megénekelni vágyás azért nincs meg Schweblinnél. Tehát tényleg inkább a hétköznapokra koncentrál, a kisszerű emberi drámákra.
Szerintem máshonnan merítette a témáit. Borges ugye könyvtáros volt, és rengeteget olvasott hosszú éveken keresztül. Schweblin pedig talán ott hagyta az irodalomszakot az egyetemen, és filmszakos volt, és rengeteg filmet nézett, akár heti 20-30 filmet is a komolyabb időszakokban, és nagyon sokat tévézik. Kapcsolgatja a tévét, ahogy az interjúban hallottam, és képeket talál ezekben a filmekben, a tévéműsorokban, amelyekből elindul később. Tehát ezért sokkal hétköznapibb, sokkal egyszerűbb dolgokból indul ki, és így nyilván azok az érzések, amiket megfog, azok a képek, amiket megfog, ezek szolgáltatják az alapot az írásaihoz. Ezért nem a világ mindenséget fogja megfejteni.
De hát gondolom azért a fantáziáját is igencsak be kell vetnie, mert annyira irracionális helyzeteket vázol fel, hogy szerintem a tévéműsorokból ezeket nem nagyon veheti.
Azt hiszem, hogy igen, tehát a képekező teszi hozzá azt a feszültséget, azt az abszurdnak tűnő réteget, amivel, vagy amelyen meg tudja bolondítani kicsit ezeket a kiinduló pontokat, és amivel olyan szövegfüzéreket alkot, amelyek nem engednek el az olvasás közben.
Hát akkor vázoljunk is fel néhány ilyen helyzetet, például a címadó novella az jól illusztrálja azt talán, amit eddig mondtunk.
Igen, a Madárevő, itt a cím, a szerkesztő cím, az eredeti cím Madarak a szájban volt egyébként, és egy kislányról szól a történet, és a szüleiről, elvált szüleiről, apja, anyja, nem tudni pontosan, mikor elváltak, és az anyjával él a lány, Sara, aki egyszer csak elkezd élő madarakat enni, és ezzel a problémával keresi meg az anyja végül az apját, mivel ő is teljesen kikészül a történetben, és megpróbálja átadni a problémát az apa számára. És tulajdonképpen ennyi a történet, az apja befogadja a lányát, és talán úgy birkózik meg ezzel a kérdéssel, hogy elkezd élő madarakat beszerezni a számára. Úgyhogy még nem is járt mondjuk kisállatkereskedésekben, neki kell földeríteni azokat a forrásokat, amelyekkel lehet táplálni egy lányt, aki a saját vére.
Mint hogyha leggyakrabban az emberi elme defektusait próbálná valahogy megfogni, tehát az őrület az rengeteg novellában benne van, nem?
Igen, és úgy, hogy talán nem is explicit őrület, tehát nem kifejezett őrültekről van szó, akik akár a társadalomra károsak lennének, de ilyen kis saját belső őrületeket fogalmaznak meg talán a leghétköznapibb módon, ahogy egy őrült megéli a saját őrültségét. Gondolom úgy, hogy ez az őrültség nem fogalmazódik meg benne. Kevés dolgot árul el a magánéletéről. Schwablin két dologról lehet nagyon keveset olvasni, nem nagyon magyarázza a novelláit, és nem nagyon beszél a magánéletéről. Azt tudom, hogy Buenos Aires egy külvárosában élt, most már bent lakik a városban, és nyilván utazgat a világban elég sokat. Azt mondják, hogy keveset beszél amúgy is, tehát amikor ilyen irodalmi kerekasztalokon vesz részt, akkor ritkán szól, és ha őt méltatják, akkor is kevés hozzáfűzni valója akad. Én láttam azért olyan kerekasztalt is, ahol volt véleménye például a kiadók helyzetéről, mondjuk Latin-Amerikában, vagy a fiatalok lehetőségeiről.
Azt hiszem az utóbbi években, vagy inkább utóbbi évtizedekben rengeteg latin-amerikai regény jelent meg nálunk Magyarországon, viszont antológia jóval kevesebb, talán nem túlzok, ezt mondom. Pedig sokak szerint értékesebb vagy fontosabb a novellisztikájuk, mint a regény, a nagy prózai alkotások?
Argentina mindenképpen úgy jelenik meg, mint a kis prózák hazája, tehát azért nagyon sok olyan szerzőjük van és volt, akik igazából a novella terén alkottak nagyot, és a regényeik nem kaptak akkora visszhangot, vagy nem is igazán írtak regényeket. Samantha azt mondja, hogy gyakorlatilag a kiadók rá úgy tekintenek, mint akiben benne van a regény lehetősége, és egyelőre még be nem váltott ígéret, tehát tőle is várják a regényt folyamatosan, ő viszont nem nagyon ír ilyesmit. Most is a következő novellás kötetén dolgozik.
Samantha Schwablin, a csinos argentin írónő tehetséges eltévejedéseiről Kertes Gábor és Házi Hunor tanácskozott. Schwablin elbeszélés kötetének címe A madárevő. Borzongató írások, ezt már én teszem hozzá alcímként.